Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval.
Feltehetően a leginkább, ami megmarad a csomagban, az ugye az áfa emelés, illetve a munkára rakódó terheknek, a adóknak a csökkentése. Tehát ez a két fő vonal, amit mindenki szorgalmaz, ez valószínűleg benne is marad a csomagban?
Hát én félben jöttem meg, hogy az áfa emelés a jelenlegi csomagban nem biztos, hogy ez olyan sikeres lesz, és nagyon biztosra nem venném azt, hogy ez keresztül megy majd, ha erről szavazás lesz, mert ugye egyszerű többség van, és itt nem igazából tudni, hogy mondjuk az SZDSZ vélemény a korábbi elutasító adóemelésekkel szemben mi, meg hogy mit kap ennek ellenében a másik kisebbségi párt, ellenzéki párt, aki adott esetben mondjuk mellé állva ezt egyébként is programjukban ez nekik szerepelt, hogy ezt megszavazzák. Tehát ez egy kérdéses, ugyanakkor meg hallani azt, hogy különböző területeken meg ugye idegenforgalomtól kezdve különböző áfa élelmiszerek áfa csökkentése is elég erősen fölmerült, tehát ennek tükrében nem tudom, hogy ebből mi lesz. Nagy valószínűséggel a járulék csökkentés az a szint, amit terveznek júliustól, hogy a minimálbér kétszereséig lesz egy gyakorlatilag jelentéktelen csökkenés. Ez valószínűleg keresztül megy, de ennek a hatása a gazdaság helyzetére azt kell mondani, hogy semmi, nulla. Tehát nem érzékelhető, ez erodálódik, ez nem fog ahogy, hogy mondjuk megállítaná az érintetteknél a foglalkoztatás csökkenését.
És a különadó, illetve a társasági adó emelése az átmehet-e?
Úgy gondolom, hogy az nagy valószínűséggel átmehet, bár itt megint arról van szó, hogy ki hogy éli ezt meg, és milyen lobbik lesznek háttérbe. Azt azért látni kell, hogy a multinacionális cégeknek nem érdekelnek a elfogadása, mert ők gyakorlatilag a 16%-os társasági adóból 10-12% közötti szinten fizettek adót. És hogyha itt nem is az a lényeges ebben, hogy a különadót eltörlik és fölemelik a társasági adót mondjuk 18% vagy 19%-ra, most ugye különböző verziók létezhetnek, hanem itt az a döntő ebben, hogy megváltozna a számítás alapja. Tehát kikerülnének a különböző adóalapmódosító tételek a alapból, és gyakorlatilag a eltörlendő különadó, ahol nem volt gyakorlatilag néhány tételtől eltekintve semmi korrekciós lehetőség, egy magasabb alapra kellene számolni a magasabb társasági adót, ami alól viszont, mivel nincsenek korrekciós tételek, csak azok tudnának kibújni, akiknek adókedvezményük van. Ez mondjuk a nagy vállalatok, multinacionális cégek jelentős része ebbe beletartozik, fele biztosan, bár most már kifutóban vannak az elmúlt 10 év adókedvezményei, de az adóterhelésük növekedne. Tehát hiába szűnne meg a 4%-os adó, valószínűsítően nem kevesebbet, hanem többet fizetnének társasági adóba, és ezt bizony nem nagyon szeretnék ezek a cégek, különösen akkor, amikor termelési, gazdasági problémájuk vannak, vissza kell fogni a termelésüket, tehát a reálszférát is eléri egyre inkább az, hogy csökkenteni kell a kibocsátásukat, és akkor ugye még nem beszéltünk arról, hogy ezek a vállalatok szeretnék azt a megtakarított, adóban már nem fizetett pénzt elmúlt években jelentősen beruházásra fordítani, de az elmúlt időszakban meg azt kell látnunk, hogy kivonták az országból a profitjukat. Tehát nem forgatták vissza. Ezt a tendenciát valószínűleg fönt kívánják tartani, mert az anyacég érdeke az, hogy ott valósuljon meg a fejlesztés, vagy ott csökkentse a veszteségét, ahol eleve létrejött, tehát ő neki a úgynevezett periférián lévő vállalkozások, azok másodlagosok ebből a szempontból, pénzforrásként számít rájuk.
Az, hogy a kafetériát és az üdülési csekk kedvezményekkel kapcsolatos szigorításokat kivenné mégis a kormányzat, tehát ezeknél megmaradnának a kedvezményes rendszerek, az mennyiben segít, mennyiben ront ennek a csomagnak a helyzetén. Ugye itt azért is kérdezem, mert ezzel kapcsolatban főként a szakszervezetek ágáltak.
Igen, itt főleg a szakszeretek ágának, de azért emögött én látok mást is. Itt ennek a legnagyobb haszonélvezői szintén a multinacionális cég, ahol nagy tömegben működik ez a kafetéria rendszer.
Ők
a gyakorlatilag olcsó fizetés kiegészítésként alkalmazzák, és őnáluk ez jelentős tétel lenne, tehát itt emögött már a szakszervezet színeiben jelenik meg, emögött ezt is látni kell, meg látni kell a üdülési csekk esetében például az, hogy jelentős erők mozdultak meg az idegenforgalmi lobby oldaláról, akik ugye az áfa csökkentés mellett ezt is egy jelentős bevételi forrásként kezelik, mert hogy őnekik ez biztosan egy olyan náluk elköltött, felhasznált pénz volt, ami inkább felhasználtak az emberek, ha már megkapták, és ez itt kb. 50 milliárdról beszélünk, tehát ez nem egy kis tétel, ha ezt viszont megosztatnák, akkor nagy valószínűséggel változna a munkáltatók hozzáállása is, és nem biztos, hogy olyan mértékben juttatná ezt, vagy akkor megfontolná azt, hogy ha úgyis mindegy, hogy adót visel, akkor egy részét már valószínűleg bérjövedelemként is odaadná. Ami a szolgáltató, az idegenforgalom, meg egyébként mások, akik be tudják ezt váltani, vagy elfogadják a szolgáltatásukért, azok részéről egy bevételkiesést jelentene, amit nem nagyon szeretnének elviselni. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez egy teljesen idegen a adóztatástól, hogy jövedelmüknél adózzunk, bérbe kéne adni. Az más kérdés, hogy szabad-e most ezt meglépni valóban, hogy ezt adóalá vonjuk, és akkor még rossz helyzetbe hozzuk a egyébként se jó helyzetben lévő idegenforgalmi ágazatot.
Amit én nagyon hiányoltam már a kezdetén, és azóta egyre kevésbé látom ennek a lehetőségét, hogy nem egyszerűsödik az adórendszer.
Már önmagában az, hogy az adómentes juttatásokat például a kafetéria rendszerben vont étkezési jegy, meg utazási a bérlet, vagy akár a üdülési csekk adó alá került volna, az már önmagában bonyolította volna a rendszer. Tehát az nem az egyszerűsítés irányába hatott, mert a legegyszerűbb az volt, hogy nem kellett semmit gyakorlatilag ezzel tenni, nem kellett adót számítanom, odaadtam, nyilván tartottam, persze, hogy kikapta meg, de ezen kívül nem volt semmiféle más adminiszáció. Hogyha ezt már adó alá vonják, és ez nem egy összevont jövedelem, mert ugye az nem az vetődött föl sohasem, hogy összevont jövedelemként is ugyanúgy TB-járulék alá vonni, hanem valami más adóztatási elképzelés, legalábbis amik napvilágra kerültek, voltak ezzel kapcsolatban, az már egy külön nyilvántartást, adminisztrációt jelent, annak valahol bevallási oldala is van, tehát ez már azt jelenti, hogy plusz adminisztrációs teher jött volna ezzel az egyszerűsítéssel, ami önmagában már akkor is bonyolultja a rendszert, hogyha évközi bevezetés van, mert óhatatlanul olyanok lépnek be a rendszerbe, hogy másképp kell kezelnem az első fél évet, másképp kell kezelnem a második fél évet. Az például szintén bonyolítaná a rendszert, a nyilvántartást, bevallást, elszámolást, hogyha a TB-járulék, munkáltató járulék csökkentésével a minimálbér kétszereséig lehetne mondjuk csak kedvezőbb kulcssal adózni, a fölött pedig a maradna minden úgy, ahogy volt. Ez már megint azt jelenti, hogy duplán kell nyilván tartanom, más a számítás. És ennek ugye végigmegy az egész rendszerem, mert ugye valakinek meg kell csinálni, szoftvereket meg kell alkotni, ezt alkalmazni kell, bevallási rendszert az adóhatóságnak kezelni, ellenőrizni kell, tehát ezek a bürokráciát növelő intézkedések. Ha ez olyan hatékony és olyan mértékű, amiből látszik az, hogy ennek hatása lesz mondjuk egy éven belül a rászférára, a gazdaságra, akkor azt mondom, ezt szabad vállalni. De egyébként, hogyha csak egy ilyen csináljunk valamit, mert az olyan jól néz ki, hogy csökkentünk, akkor viszont nem szabad megcsinálni ezt az egészet, mert annak a hatása így is alacsony, és akkor még a bürokrácia növelés ebből elvisz, akkor vajon mi marad?
Összességében ön szerint mi marad ebből a csomagból?
Én úgy gondolom, hogy, és talán némi reményt látok arra, hogy az elmúlt hetekben, elmúlt héten különösen azért elindultak olyan nyilatkozatok, óvatos visszalépések, akár a miniszterelnök részéről is, különösen a múlt hét végén folytatott munkavállalókkal történő beszélgetésen, ahol azt hangzott el, hogy még a Reformszövetség programjánál is határozottabb intézkedésre van szükség. A korábbi teljes elutasítással szemben ez akár arra is utalhat, hogy az idő teltével talán belátják a politikai döntéshozók, hogy maszatolással nem lehet, bár ehhez ugye az elmúlt másfél év tapasztalata alapján, amikor gazdasági döntéseket, intézkedéseket kellett volna hozni, és mindig voltak azért olyan javaslatok, amik akkor meglépve talán nem itt tartanánk, mindig elmaradtak, túl sok remény nem fűzök ahhoz, marad változatlan ez. Ha csak valamilyen olyan lépések nem következnek be, hogy ugye a Fidesz részéről nem látunk semmiféle olyan kézzelfogható programot, amit ő megvalósítana, és a másik két ellenzéki párt, ha talán a mondjuk olyan programba tudnak közös nevezőre jutni, ami egy határozottabb, és megvalósítanak, akkor lehet, hogy lenne ennek valami értelme, de pillanatilag nem látom a közös pontokat, amire azt mondanák, hogy egy határozott intézkedéssel ezt meglépve, vállalva ennek a társadalmi feszültséget okozó hatásait is, megmernék lépni. Úgy tűnik, hogy politikai túlélésre játszanak, és ezért nem történik semmi.
Zara László adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az adóinfó. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.